tele a hócipőnk. Egy kis derű saját lábon élőknek.
És tele van a Klubrádió stúdiója is. Magyar Péter leszek, úgyhogy én is szeretnék bejelenteni három nevet. Nem OEVK szinten, hanem itt az asztaltársaság szintjén Farkasházi Tivadar, Farkasházi Benedek és Hatházi Ákos. Én pedig akkor Penkeházi Benceként szeretném, hogyha futhatnék a mai alkalommal, hogy beleíjek a sorba. Szervusztok és üdvözlünk nálunk. Ákos, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Köszönöm szépen a meghívást.
Te vagy az első gyakorló politikus, de én szerintem te inkább egy intézmény vagy. Más szemszögből egy magányos falkas, most nem akarok a neveke viccelődni, mert ilyen alapon csatlakozhatsz hozzánk, de hogy ne úgy érezd, hogy két falkas ház közé ültél be. Én rögtön egy bocsátkéréssel kezdem, mert én visszaéltem a neveddel éveken keresztül. Na. Én a Pozsonyi út közelében lakom, és ott volt egy kéregető, nem mondanám azt, hogy koldus, jobb napokat látott ember, de hát általában az összes koldus valamikor jobb napokat látott. Ez butaság volt részemről, aki ott könyveket is olvasott, meg állandóan hallgatta a rádiót, és engem mindig Hatházi úrnak nevezett. Gondoltam, hogy kijavítom, de mindig gratulált ahhoz, ha valakit lelepleztél, és olyan jól esett neki. Most már nem ott élek, 3-4 éve nem járok arra, de én hosszú éveken én voltam neki a Hatházi Ákos.
Köszönöm szépen, szeretem a nevemet, meg azért arra is büszke vagyok, hogy engem nagyon sokáig mindig Árpádnak mondtak, mert mindig apukám után hívtak, én voltam az Árpád, most meg már néha az apukámat is Ákosnak mondják. Én azért arra sokkal büszkébb vagyok, hogy apu az én apukám.
Egy utcaseplő megkérdezte tőlem ennél az esetnél két utcával odébb, hogy én vagyok a Mesterházi Attila, és mondtam, hogy határeset.
Fordítsuk meg most a műsor menetét. Eddig kiszokásunk az volt, hogy sporthírrel fejezzük be, de akkor most kezdjük egy sporthírrel, mert hogy a szomorú vasárnapi utolsó pillanatos vereség helyett most legyen inkább egy örömteli bejelentés. Szijjártó Péter lett a Budapesti Honvéd elnöke. Ennek szerintem mindannyian örülhetünk. Talán a Honvéd a legjobban.
Hát ugye ezzel ugye több probléma van. Az egyik, ugye, hogy a fia az ott játszik. Ami amúgy nem lenne tragédia, ha mondjuk ez, nem tudom én, egy dunakeszi iskolának a foci csapata lenne, és akkor a szülői közösség ugye fölkéri édesapát, hogy segítsen társadalmi munkában. Itt, ami ebben a hírben a legdurvább, az, hogy ezzel együtt ugye bejelentették, hogy ott lesz majd egy nagy új szponzor, szingapúri multinacionális vállalkozás, ami nagyobb, mint a MOL, meg akármi.
Évi 10 000 tonna szigetelanyagot fognak gyártani. Kerámia szálas textíliákat.
Igen, nagyszerű.
Ugye, alumínium szálakat és autóipari műanyagot.
Igen, és hogy ő gyárat alakít Magyarországon, és szokás szerint ugye az, hogy ő itt hajlandó úgymond valamit csinálni, és majd gondolom főrészt külföldi vendégmunkásokkal termelni Magyarországon, és bejönni így az EU-s határokon belül. Ezért mindig rengeteg pénzt odaadunk nekik, ennek is talán valami 100 milliárdos, most nem tudom pontosan, nagyságrendű támogatást odagurigázik neki a Szijjártó, de ezzel párhuzamosan pedig bemondják, hogy ő támogatni fogja a Budapesti Honvédet. Picit is normális országban ez már a bűncselekmény határát súrolná, hiszen adófizetői pénzt megkap ez a vállalkozás, nem hitelt, nem, ezt megkapja ajándékba.
49 milliárdot kapnak, 2500 dolgozót vállaltak, ez dolgozónként 19 600 000 forint.
De a lényeg, hogy abból az ajándékpénzből ő a Honvédnek fog adni tovább pénzt. Tehát egyrészt apuka odaad adófizetői pénzt ennek a cégnek, utána apuka elnöke lesz a Honvédnak, és apuka klubját megtámogatja ez a cég.
Apu is elegáns a Szijjártó, mert hogyha Debrecenben lenne ez a dolog, akkor a 49 milliárdból 9,8 milliárdot kapna.
És ott ugye 20%-os, igen.
Igen, a Mr. 20% legalább annyit számított volna.
De csak, hogy egy picit kontextusba helyezzem ezt az összeget, dolgozónként 19 600 000 forint támogatást ad az állam. Volt olyan akkumulátorgyár, ahol dolgozónként 64 millió forint támogatást adott az állam.
Igen, erről keveset szoktunk beszélni, ugye ez egy nagyon érdekes és fontos kérdés. Önmagában az, hogy az állam támogat egy munkahely létesítését, az nem ördögtől való. De ezt nagyon pontosan ki lehet számolni, hogy mi az, ami megéri, és mi az, ami nem éri meg. De az is nagyon érdekes, hogy milyen iparágra, tehát ugye ez az SMN akugyáras történet, azért most már nagyon furcsa kezd lenni. Ugye ma jöttem fel az Iváncsai akkumulátorgyár mellett jöttem, amely gyakorlatilag bedőlt. Eddig is ugye fülöpszigeteki, meg nem tudom milyen munkásokkal dolgoztattak, de most már azokat is elbocsátottak. Ehhez képest ugye most kezdi építeni az állam állami pénzből oda az iparvágányt.
Az Iváncsai és a komáromi akkumulátorgyárakban most számolják azt, hogy hány embert bocsáthatnak el úgy, hogy ne kelljen visszafizetniük az állami támogatást.
Igen.
Egyébként a Szijjártó olyan pozitívnak állította ezt a dolgot, és tulajdonképpen egy olyan pozitív ember. A járvány idején kérlek szépen 5 helyen Belgrádba, Londonba, Brüsszelbe, Győrt és Kaposváron 2022 májusában 5 helyen mondta, hogy mi védekeztünk a legsikeresebben a járvány ellen. Abban a hónapban lakosság arányosan az egész világon nálunk volt a legtöbb halott. Egyszerűen hihetetlen, hogy ez a pasi miket megmer engedni magának. És ő most azt mondta, hogy már többször felajánlották neki a Honvéd elnökségét, de most az első alkalom, hogy biztosítottnak látja az anyagi hátteret.
Biztos a Kubatov beszélt erre. Tehát most már vállalja el.
Igen, de tulajdonképpen most olyan jó kezekben van a magyar foci, tehát ott van a Kubatov, ott van a Dajcs.
Mezőkövesden a Tálai.
A Tiba volt Balmazújvárosban, a Sesták volt Kisvárdán. Ugye államosították a nemzeti sportot. Hát mi nem lehet visszaállítani, amikor volt a budapesti Vörös Lobogó, Édosz, meg Kinizsi, meg Textiles, hát nyugodtan lehetne, mit tudom én, a Honvéd neve Bas Albert, vagy mit szórakozunk, hát minden felcsúti Orbán lenne, és akkor nem lenne ez a magyarázgatás.
Az ember állandóan, ugye szakmai általam, hogy mindig nézi a híreket, és nem olvastam végig csak a főcímet, hogy most a Nemzeti Sportban valami kritikus hangvételű cikk jelent meg, hogy ez a 100 milliárdok mire kellettek, és hogy ezek kellettek volna, úgyhogy én nem tudom, mi lesz itt.
Tulajdonképpen most lehet a Rosszin vitatkozni, hogy Rosszi vagy nem Rosszi, de hát ez az akadémiai rendszer csődje.
És annak a rendszernek a csődje, amelyik úgy premizál, hogy nincs teljesítmény. Tehát ezt csinálja a Fidesz, hogy az EU-s pénzekkel is ezt csinálta, hogy úgy adta a támogatásokat, hogy nem kellett hozzá, hogy az a cég, az jó cég legyen, ott teljesítmény legyen. Nem ebben versenyeztek a cégek, hanem abban versenyeztek a cégek, hogy ki tudja jobban lenyúlni ezeket a pénzeket, vagy ki ad többet vissza annak a politikusnak. És ezzel ez a rengeteg EU-s pénz, ez nem javította a magyar gazdaság színvonalát, hanem rosszabb lett tőle a versenyképessége a vállalkozásoknak. Ugyanígy van valószínűleg, és szerintem igazam van, bár én nem értek a focihoz, de ha úgy adok pénzeket, hogy nincs teljesítmény, akkor azok a pénzek, azok még akár áthatnak is.
Ők nem nevelnek, mint a híres Lamassian, miközben mondta Orbán, hogy felcsült lesz az Európa legjobb akadémiája, és 30-hányba fogunk világbajnoki döntőt játszani, igen. De ők nem nevelnek, hanem igazolnak. És a Dömsödi TSZ-ben csináltunk 79-ben kabarét, Dózsa TSZ, TSZ elnök irodája belőtte voltam, és tele volt ilyen mezőgazdasági kiállításra nyert aranyérmekkel a fali, egy díszes oklevelekkel, hogy alma, költe, szilva. Hát mondtam, hát maguk csak boltározókat gyártanak, nincs is mezőgazdasági ágazatuk, honnan vannak ezek a nagy díjak? Azt jelvetünk a piacon egy pár kiló gyümölcsöt.
Ezen nevetünk, de konkrétan vannak ilyen esetek. Én most helyből tudnék 6 olyan milliárdos EU-s pénzből épített gyümölcsfeldolgozót mondani. 1-1 milliárd forint, mint gyümölcsfeldolgozó, óriási nagy üzemek, amik soha az életében almát nem látott. Van Szekszárdon, Nyiradonyban, most voltam Jászberényben, Tolnán 2 is van egymás mellett. Mindegyikre jellemző, hogy egy építőipari cég nyerte el a pályázatot, tehát akinek semmi köze az agráriumhoz nem volt, de kapott 1 milliárd forintot, gyümölcsfeldolgozó, Szekszárdon ugye alma, asszaló, soha az életben nem volt benne alma, és amikor én ugye ezt megírtam, akkor szekszárdi vagyok, meg állítom még a kutyáját is, egyszer gyógyítottam ennek az embernek, egy kicsit fel volt háborodva, és azt mondja, hát van, mondom, hol? Azt mondja, hoztam magának, és akkor hozott egy zacskó ilyen alma chipset, amit nyilván valahol lehetek, és kiszállították. visszatérve ugye ezekre a munkahelyteremtő támogatásokra, azt szoktam mondani, hogy képzeljük el, hogyha ezt egy kicsi valódi vállalkozás kapja, azt a 16 milliós támogatást egy munkahelyteremtésére, az mennyivel többet tudna tenni abból a pénzből, mint az, hogy egy ilyen multinak oda dobok.
Én például 16 millió forintban nagyon szívesen fölveszlek téged, és akkor még jutnak Kövér László féle büntetésekre is belőle.
Igen,
ja, mondtad, hogy mit nevetgélünk. Hát mi nevetgélünk itten, de kínunkban nevetgélünk, nem a híjeken, örömünkben. Ez az egyetlen, amit tehetünk.
A következő vidám hír pont a frissen kinevezett elnök úrhoz kötődik, mert hogy Szijjártó szerint álhír, hogy csak egy év mentességet kapott Magyarország az orosz energiahordozókra kivetett amerikai szankciók alól. A miniszterelnök világosan beszélt, megállapodott az amerikai elnökkel, hogy korlátlan időre kaptuk a mentességet a szankciók alól, és a magyarok ennek köszönhetően Európa legalacsonyabb energiárait fizethetik. Aki ezzel ellentéteset állít, az nem volt ott a tárgyaláson, mondta a hazafelé tartó gépről bejelentkezve.
Amire ugye utána a Rubio külügyminiszternek...
Nem ő volt az első, nem ő volt az első, mert az első az a Reuters meg a BBC által megszólalhatott fehérházi források voltak.
Hát de az még addig azok névtelenek voltak.
Igen, 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 de a teljes papagáj kommandó Szijjártóval az élen azonnal elkezdett fake news, fake news, fake news, fake news, fake news, és erre jött az amerikai külügyminiszter.
Azt mondta, hogy egy évre kaptátok. Tehát ugye itt most két lehetőség
nem
van.
Nem lehet, hogy a Dajs Tamás volt ott és fordítási
hiba. Lehet, a fordítási hiba, ez egy jó. Igen,
viszont a Szijjártó azonnal replikázott, hogy amíg Orbán és Trump hivatalban vannak. Tehát lehet, hogy
valószínűleg a kettő igazat mondott, valószínűleg ugye a Rubio is igazat mondott, és ő is, mert ő azt mondja, hogy nem lesz már hivatalban.
Sőt, Orbán is megszólalt a témában, amikor Győrben volt ez a zárt körül DPK-s aréna koncertje, akkor ott a műsorvezető a következő kérdést tette föl neki. Szijjártó Péter külügyminiszter úgy fogalmazott, ez papírmunka, formalitás. Tulajdonképpen a papírban a megállapodás lepapírozásában viszont egy korlátozott egyéves időintervallum lesz. Vagy ott meg lehet fogalmazni az időtlenséget. Orbán válasza. Nem mindegy. Na most elképzelem azt, hogy állok a házasságkötő teremben egy agyakönyv vezető előtt, aki mondjuk rákérdez, hogy én a páromnak általános és időkorlát nélküli mentességgel fogadok hűséget, vagy pedig csak egy évre. És akkor hogy visszaszólok, hogy nem mindegy.
Igen. És mit szóltál az egész úthoz, hogy 140-en kimennek egy munkaebédre? Én egyszer voltam három munkaebéden egy nap Párizsban, mondom, hát én nem tudok ennyit enni, és olyan keveset adtak enni, hogy utána elmentünk ebédelni, mert a munka az gyakorlatilag egy rövid félúrás megbeszélés. Itt meg ki volt nevezve valami hatalmas találkozónak.
Igen, hát nyilván ugye propagandáról szól. Azért ebből a történetből nekem az a fontos, hogy egy teljesen nyilvánvaló hazugságot mennyire pofátlanul és szemrebben is nélkül, azért még az eddigiekhez képest is, mert azért láttunk már ilyet nem egyet, de szerintem érdemes ezt átgondolni, hogy mennyire szemrebben is nélkül mondják be ezt a hazugságot. Hasonló, amikor ugye az október 23-án hol voltak többen, ahol teljesen nyilvánvaló, és meg lehet nézni, hogy az ellenzékén többen voltak, mint a Fideszén. De ő konzekvensen ugye mondja teljesen a tényeket figyelembe véve, mondja a hazugságot. Azért nagyon ijesztő számomra, mert a hibrid rezsimekben ez így szokott történni, amikor már nem elég a propaganda, és a szavazáson, a választáson többen fognak az ellenzékre szavazni, mint a kormánypártra. Tehát ha hivatalosan elveszteni a választást, de mégis ilyenkor sajnos a szerbeknél, a fehér oroszoknál, törököknél, oroszoknál is, amíg még az hibrid rezsim volt, simán megtörténik, hogy egyszerűen bemondanak egy másik számot. Vagy már előtte ugye teszik be a hamis szavazatokat tömegesen, vagy a végén, de megfordítja grúzoknál is, ugye ez történt legutóbb, hogy minden jel szerint a ellenzék nyert, de a kormány azt mondta, hogy hát de nem. Ezeket szerintem így kell nézni az én autós üldözésemnek ugye a rendőrségi lezárását is. Hát ott van a videó róla, mindenki megnézheti, milliók látták, hogy mi történt. A szakértő jelentés konkrétan leírja, hogy többször nekem jött ez az ember, és ehhez képest ugye a rendőrség egy teljesen másik, a hivatalos szerv, és ez fontos, ott a hivatalos szerv egy teljesen másik magyarázatot mond, és az a hivatalos. Ugyanígy, ha nem készülünk erre fel, és hogyha nem beszélünk erről, ezekben a hibrid rezsimekben simán előfordulhat, hogy a végén a választás eredményeiről is így kommunikálnak. És akkor az, hogy kinek lesz igaza, nem az igazsága fontos, hanem az, hogy ki tudja több emberhez eljuttatni az ő igazságát. És ezért erre készülni kell, bármennyire is ugye mondják, hogy én demoralizálom az ellenzéki társadalmat. Nem, azt mondom, hogy lehet nyerni ilyen körülmények között is, nem olyan nagy a valószínűsége, mintha ez egy demokrácia lenne, de erről nem szabad elfeledkezni, és erre is kell, hogy stratégia legyen, ha ez megtörténik.
Hát ezt azért vitte ki, hogy vigyétenek az eseménynek.
Nem lehet, hogy búcsú ajándék volt nekik, hogy így, na gyertek egy utolsó útra még.
6 óra alatt milyen üzletet lehet kötni? Igen. Haza se jött, Izlandon leszállt a gépül, és ment Manchesterbe.
Lehet, hogy jegesmedvét hoztak 60 pusztára.
Összekapcsolják, kérlek szépen, 2000-ben volt Marrakesben tárgyalni a marokkói királya, és kérlek szépen 35-en mentek vele, akkor jelentette be, hogy iszlám központot fog létesíteni a Pázmányon. Az Erdő Péterhez, mikor rohantak, az csuklót idegességében, hogy mi van, és hogy mi leszünk a marokkónak a bázisa.
Ez már 2000-ben ez ment?
Az első miniszterelnökség alatt, és tudod, mi volt akkor véletlenül? Jogászvilágbajnokság volt Marokkóban, ahol játszott az elődöntőben, és képes volt azért, hogy játszasson 35 embert kivinni, és ezt a dumát levágni. Csak hogy fel van tupióz ez a dolog, a heti hetesben egyszer meséltem a bajodnak, hogy képzeld el, Alicantéba 1970-ben találkoztam a Perón elnökkel, mi a bajod azt mondja, és ő is tudja, hogy találkozott vele.
Ugye ezek a repülések is érdekesek. Ugye vannak a független közönkutatások, amiről tudjuk, hogy azért azok is szoktak néha csalni. Nem nagyon, de azért egy-két százalék
ide-oda lehet. A Republikon szerinte, vagy a legnépszerűbb magyar politikus?
Hát én ezt nem tudom. Ugye lehet, hogy most nem számítok annyira, és kevesebb lejáratást kapok, most lehet, hogy emiatt van, de nagyon nagyok a különbségek a kormánypárti és a független mérések között. Van nekem egy elméletem erre, ugye, hogy a közönkutatások azok nem számolják bele magát a csalást, a függetlenek. A kormánypárti az már bele tudja számolni azt, hogy egyébként amikor viszont a valódi választás van, akkor különösen a falvakban, már az én időmben is, amikor én még a Fideszben voltam, akkor is viszonylag tömegesen mentek ezek a szavazatvásárlások, a láncszavazások. Most ezt a közönkutatás nem tudja beleszámolni, de amikor ott van a valódi választás, ott már ezek megtörténnek.
Akkor a nagy a szegénység, hogy krumplival szavazatokat lehet vásárolni?
Ez teljesen, erre ugye nagyon sok evidencia van, az más kérdés, hogy a ellenzék soha nem volt már az utóbbi években olyan erős, hogy ezekről a tömeges bizonyítékokat be tudja mutatni, vagy ha bemutatta volna, hogy annak következménye is legyen. Na most vissza, hogy jön a Marrakes. Azért gondolom én, hogy tényleg baj lehet a közönkutatásaival a Fidesznek, valamit ki kell találni, mert ezek tényleg elkezdtek fapadossal járni. Tehát ugye még egy éve is még ez ment, hogy én egész életemben így utaztam, most is így fogok utazni. Másfél-két éve Egyiptomból hazafele ugye nem egyenesen jött a honvédségi Airbus, hanem elment Pizzába, amit én kiszámoltam ugye a repülő navigáció szoftver, ugye 1000 kilométer kitérő, ez leszállással mindenestül legalább egy 5 millió forintos hűtlen kezelés volt, azért hogy a miniszterelnök Pízában kiszállhasson, és egy hosszú hétvégét Toszkánába elküldhessen. És tudnánk folytatni, hogy tengerparton nyaralt, és akkor kiment élte a luxusjet, és azzal kiment Rómába, hogy találkozzon a Melonival, aki akkor még senki nem volt, és utána azzal visszamentek. És tudnánk ezeket a példákat folytatni. Ehhez képest most tényleg járogatnak fapadossal. Kiraktam a Szalai Bobrovnicki kaszinó miniszternek, ő is Ryanair-re jött vasárnap haza. Én azt mondtam, hogy lehet, hogy csóró, mert csak egy 100 000 forintos táskát szorongatott, és nagyon szomorúan nézett ki az ablakon, de aztán utána kaptam most már még egy képet is, ami a felszállásnál látszik, hogy azért ott van a 1,5 milliós luxus táskája is. De az, hogy ezek átszoktak a fapadosra, nyilvánvalóan ez utasításra tették, sőt a Rogán Cecília is Mykonoszra, ugye Ryanair-re ment, annak az arcán is látszott, hogy nem annyira örül. De ez, ha nem ezt mutatnák a közönkutatások, amiket a mutatnak, akkor ezek azért nem történnének meg.
Ha már a repülésre rátértünk, hadd kérdezzek rá, te ugye pilóta vagy?
Igen.
Két pont között mi a legrövidebb út?
Hát ez egyenes.
Szoktál-e úgy repülni két pont között, hogy így elmész teljesen oldalra, és aztán derékszögben elfordulsz?
akkor, hogyha annak valami oka van, tehát repülésnél lehet-e?
Mutatok
oka?
Neked egy repülési térképet, aki pedig csak hallgat minket, a 18-as számunkban jelent meg, az gyorsan kapja elő és lapozzon a 17. oldalra. Itt egy repülési térkép. Amikor Splitbe repült Schmidt-Májának a magángépén, akkor ugye a logika az, hogy ha felszáll Budaörsről a gép, akkor délnek indul, mert arra van Split. Nem délre indult, hanem 90 fokba ahhoz képest, szinte 90 fokra ahhoz képest, nyugatra. Elrepültek 60 pusztához. Kiszámoltam a térkép alapján, 2 kilométerre repültek el 60 puszta mellett, amire azért volt szükség, mert ha pont fölötte mennek, akkor gépet ezt be kellett volna oldalra dönteni 90 fokba, hogy lelássanak az ablakokon, az mégsem olyan kellemes. Tehát egy picit mellette kell repülni, az ablakokból kinézve rá lehessen látni. Majd ezután fordultak el balra délre, és kezdték a további emelkedést.
De ez rossz indulatú részedő, mert ott van a Montetyek, meg a Sierra Págy, tehát azokat ki kellett
kerülni. Helyeket, igen.
Pilótaként tudom mondani, hogy érdekes a felvetés. Látni kellene az adott légtér térképet, mert elméletben ugye lehet olyan, hogy neki megadnak egy pontot, hogy hol kell az irányított légtérbe belépnie. Mert ugye, ha jól látom, Budaörsről indult, az nem egy irányított légtér, az még egy tájékoztatott légtér, és ilyenkor, hogy ő a látva repülésből átmenjen IFR-be, azt nem mindenhol teheti. Tehát ugye van a látva repülés szabályai, és van a műszer repülés szabályai, és az, hogy a kettőből ő változtasson, ahhoz általában megvan neki egy pont, ahova el kell repülnie.
És pont azt írták neki, hogy 60 puszta után forduljában, és utána kezdjél
el emelkedni. Ez így egy elég érdekes véletlen, ilyen nagy kerülőt még egy légitársasági nagygép sem szokott kapni, vagy nem szokták utasítani erre. Ez egy luxusgép, amivel ment, ugye azt mondják, hogy már nem az, mert propelleres, meg füves pályáról fel tudsz állni. Ettől függetlenül ez a propelleresek közül a legluxusabb gép, és éppen ez az erénye, hogy innen is fel tudsz állni.
Kívülről, vagy belülről luxus egy gép?
Kívülről és belülről is, tehát amit tud, az is, meg belülről is. De így, ha most ránézek erre az útvonalra, nehéz azt elképzelni, hogy neki pont arra kellett menni, mert ilyen pontok vannak délen is, tehát ő fordulhatott volna egyenesen, és az is való igaz, ha megnézzük, hogy oda lenne a másik végét, ott nem csinált ilyen kanyarokat.
És mit szólsz ahhoz, hogy itt az öltözékös szó volt, hogy gyakorlatilag a lázerék elfogyasztották a fejház novemberi sapka készletét.
Ugye képzeljük el, hogyha ugyanezre az útra az ellenzék ment volna a Bidenhez. Igen. És ugye ilyen sapkákkal fogva a szuverenitás. Tehát azért változik. De
a lázár sapkája egyébként az különleges volt, mert mindenki másnak a szokásos szöveg volt rajta. A lázár sapkáján azt szerepelt, hogy Trump elnöknek mindenben mindig igaza van.
Hát ő neki mindig ugye megy. A Lázár az nagyon humoros.
Csak megmutatjuk, meg szoktuk mutatni, ez nem miattad van, minden alkalommal a Hócipőnek a címlapját, és nagy gondban voltunk, hogy tudjuk ezt a szituációt megmagyarázni, mert ugye itt úgy volt előadva, mint két egyenlő fél találkozott volna. Kisírtunk egyet, amit akkoriban mondott az Orbán, hogy az egyetlen miniszterelnök vagyok egész Európában, aki szükség szerint időnként akar és tud is beszélni az oroszok elnökével, mert kommentárban odaírtuk, hogy gratulálunk, mert így volt a Mussolini és a Hitlerrel. De volt ez a fotó is, és sokáig nézegettük, hogy itt jókat nevetgélnek itt a Trump szobájában, és egyszer csak észrevettük az Orbánnak a kezét. És akkor azt írtuk a fotó alá, és ott a sarokban kapsz egy szép fehér kutyaházat, annál rögtön kihűhetsz, ha azt kiáltom, hogy piti.
Igen.
Hogy egy nagyon picit emeljem a tétet, ugye vannak olyan fotósok, akik elkapnak ilyen ritka pillanatokat, csak azt mondhatjuk, hogy az, hát valami éppen elhangzott egy vicc, vagy valami, de nem, ezt a képet a Fehérház hivatalos oldala adta ki. Tehát azt a képet, ahol Trump odamutat Orbánnak, hogy arra, ő meg mint a kutya, és a miniszterei meg nevetnek a háttérben.
Ugye mi mindig azt írjuk alá, hogy megpróbáljuk a szituációt a maga életen, és leszedni róla ezt a politikusi hazugságot. Itt az utolsó képen, a 26. oldalon, a Trump ül az íróasztalánál, és ott a rubőjék nevetgének, tehát ez már azután van, hogy az Orbán távozott ebből a szobából.
És ezt is kiadták, ezt a képet?
Igen, hát akkor mi nevetnek? Hát csak azon nevethettek, ami az elmúlt éve történt.
Ezt kiadták, ezt a képet, ez érdekes.
Na, de ha már szóba került az ország mezőgazdasági birtoka, és akkor egy aktualitással össze kötve a kettőt, megszüntették a nyomozást a 60 pusztai biztonsági őr ellen, aki nekiment hatházi Ákos autójának, mert az általa alkalmazott vezetéstechnikai műveletek során az eredmény bekövetkezését nem láthatta előre, és a vagyonőr cselekményének kizárólag az volt a célja, hogy a másik gépkocsi vezetőt megállítsa.
Hát ahogy az előbb mondtad. Hát,
te írtad ki, ugye, hogy a bicskei rendőrkapitányságot hívták, és nem az általános rendőrségi számot. Ez a óriási hibát követett el a sofőr, illetve a biztonsági cég szerintem, mert a bicskeiek rossz szabálykönyvet alkalmaztak. Nem a bicskei kapitányságot kellett volna hívni, hanem a Magyaródit. A magyaródi rendőrök ugyanis pontosan tudják azt, hogy a Forma 1-es szabálykönyvben ez hogy van leírva. Ha egy autó közelít egy másikhoz, és az első tengelye, az két első kerekének a tengelye eléri a másiknak a visszapillantó tükrét, akkor onnantól neki van előnye, és hát ő elérte a te visszapillantó tükrödet, úgyhogy innentől te kapod a 10 másodperces büntetést.
Csak addigra már fölborult szegény. Na most ugye itt ezen egyébként tényleg ugye egyrészt mosolyogni való ez az egész sokszor, de ennél sokkal durvább, mint ahogy látszik. Érdekes, amikor bennültem, akkor nem érezte ezt az ember ennyire durvának, csak amikor utólag belegondol és utólag átgondolja, meg amit a rendőr megmert ezzel csinálni, vagy a rendőrség megmert ezzel csinálni. Én így kikérhettem sértetként, még megvan az a jogom, mert ez még a jogban ez megmaradt, hogyha valaki sértetje egy eljárásnak, akkor annak az eljárásnak a dokumentumait megnézheti.
Ezzel változtatni kéne.
Lehet, hogy majd fognak ezen túl, de ugye ezt kikérhettem, el is küldték. Elküldték a igazságügyi szakértőnek is a jelentését, nagyon reméltem, hogy egyébként korrekt lesz, és az is, ő az, aki a Rezesova ügyben is ezt megcsinálta, és ugye ott azt a milliárdos nőt évekre leültették. És ő nagyon pontosan, objektíven azt is bemutatta, hogy ugye nem egy ütközés volt, hanem már mielőtt ő az oldalának többször neki ment az autónak.
Tehát először szemből akart neked menni.
Igen, arról a rendőrség nem beszélt, természetesen az igazságügyi szakértő az leírta azt is, hogy ő szemből nekem akart jönni, amit ugye én elkerültem. És ugye erre mondja a rendőr, hogy nem akart ő semmi rosszat. De nem is ez a lényeg, hanem azt már láttuk ugye a videón, hogy na, oldalról nekem jön. De egyrészt, hogy oldalról is többször nekem jött, tehát ugye nem az, hogy nekem jön, és elrántom a kormányt, és megállok, hogy úristen baleset, hanem hogy többször nekem jött, de annál egy-két másodperccel, vagy néhány másodperccel korábban ő hátulról is nekem jött. Tehát az még lehetett volna, mondhatná a rendőr, úgy nagy volt a por, és nem látott, és hát nekem ütközött ez az ember, aki jött a földúton 60-70-es kilométer per órával, az még lehetett volna. De leírja nagyon jó, hogy akkor ő balra kormányozott, nem megállt, hogy ja Istenem, baj van, hanem megint jobbról többször nekem jött, és a legvégén persze az történt, hogy én is akkor mondom, húzódtam el, és ahogy elkormányoztam a Dacia-n, kilógott ugye a kerék a karosszériának a vonalán kívülre, az övé, ahogy szintén jobbra kormányzott, az övé is kilógott maga alól, és a két kerék egymásnak ment, és akkor az a forgatónyomaték dobta meg, nagyon csodálkozott az ember, hogy nem tudja, hogy mitől borult fel, hát ezt így én sem tudtam egyébként, hogy nem véletlen a rendőröket így tanítják, most már azért tudom, mert kicsit utána olvastam, meg mondták szakértők, tehát ha meg akarnak valakit állítani, akkor nem úgy csinálják, mint ez az ember. Éppen ezért, mert ugye van egy ilyen rizikó, hogy esetleg őt megdobja a kerék. De, tehát ez pont ezért nem ez, hanem ő neki csak simán egy 45 fokból kellett volna belém jönni oldalról, de ezt nem tudta. Tehát először hátulról jött belém, utána meg így folyamatosan oldalról.
Milyen hasznos tippek hangoznak el a jövőben?
Hát igen, a vallomások szerint is telefonon azt az utasítást kapták, hogy meg kell engem állítani, mert hogy a rendőröket várjam meg. Csak hogy én akkor már nem voltam ott. Tehát ugye én akkor elmentem. És ő, ugye ezt nem tudjuk, hogy később kapott-e olyat is, hogy autóval is állítson meg, vagy ezt önszorgalomból csinálta, de nyilvánvalóan a szándékos volt, tehát a szándéka meg volt, maga a vallomás írja, hogy ő nem integetni akart, hanem elém akart vágni, és aztán kiszállni, és gyakorlatilag elém állva kényszeríteni arra, hogy álljak meg, amihez az ég adta a világon semmilyen joga nincsen. Ehhez képest mondta azt a rendőr, hogy ő semmi rosszat nem akart csinálni, csak éppen többször egymás után szándékosan belém jött. És erre a magyar királyi rendőrség azt meri mondani, hogy ez semmi nem volt. Na most én ugye gondolkodtam, és én azt gondoltam, hogy az lenne a logikus ugye a hatalom részéről, hogyha nyilván elindulna ez a büntetőeljárás, bíróság elé vinni, és akkor kapna egy ennyit. Mert volt már ilyen benn részem nekem, tehát én amikor eljöttem a Fideszből Szekszárdon, akkor ott kaptam egy nagyon durva információt, az EU-s pénzből megcsinált szeméttárolóból csorog ki a szennyvíz, és ömlik bele ott a helyi patakba. Megnéztem, tényleg így volt. Elvittem a Spirk József nevű újságírónak a Suzukiába, beültünk, szépen bementünk, mert belülről lehetett ezt megmutatni, és akkor egyszer ott megjelen mögöttünk egy markoló, felemelt markoló kanállal, és jött utánunk. Az nagyon ijesztő volt egyébként. Az talán még veszélyesebb volt, mint ez az eset. Igaz, hogy ott nem lett végül karambol, de ugye ő nem látott minket, ezt ott is a szakértő végül kimondta, hogy ő nem látott minket, hogyha ott megijed a sofőr, akkor belemegyünk a kanálba. Na, a lényeg az, hogy ott is ugye elindult az eljárás, és ott is kijött a határozat, hogy egyébként meg nem történt semmi. És én akkor azt panaszoltam, és akkor elment a bíróságra ez az ügy nagy nehezen, szerintem ez is el fog menni ez az ügy előbb-utóbb, mert ha az ügyészség nem vállalja, akkor én pótmagánvádra ezt meg fogom tenni, és akkor nekem mondták előtte, hogy jó, elmegy oda, de hogy megbánás fog tanúsítani, és akkor erre hivatkozom majd csak egy ennyit, egy megrovást fog kapni, ezt nekem megmondták. Ehhez képest elmentünk a Spirk József újságíróval, kiültük az egész napos tárgyalást, nagyon precízen mindent, videó, minden egy napig tartott a tárgyalás reggel 8-tól 4 óráig. 4 órakor ugye vége lett, és na, akkor utolsó szójogán megbánta el tettét. Hát, tisztelt bíróság, nem bántam meg, nem vagyok bűnös, de azt elismerem, hogy megijedhettek ott ezek az emberek. És leült, és a bíró fölállt, és akkor ismertetem az ítéletet. És felolvasta, tehát nem az, hogy elmegy és úgy csináljon, mint hogyha az, hanem felolvasta, hogy ez az ítélet, és egyébként azért ilyen enyhe, mert hogy megbánást tanúsított az ember. Tehát ilyenre készültem, hogy ilyen lesz itt is, ehhez képest ugye szintlépés, hogy megmerték azt csinálni, hogy itt a rendőrség szerint nem történt semmi.
Három apróságot. Az egyik az, hogy az empátiánkat, hogy mi viccelődünk ezzel.
Tudom.
Jó, csak elmondom, hogy nekem molotov koktéllal felgyújtották a kocsimat a heti hetes kezdetén. Van tapasztalatom ebben az iróniában, vagy öniróniában. A másik, hogy ez egy elég bonyolult szituáció volt, mert ugye előbb szembe jött neked, és te kitértél elől, aztán megkerült, és hátra ment beléd. A Gulyás Ágyú médiának megvan ez a felvétele, mindenkinek ajánlom, aki interneten ért hozzá, hogy azt nézze meg, mert nagyon tanulságos. A harmadik, hogy régóta motoszkál bennem, hogy ugye a Ferenczi Krisztina kezdte, de lényegében a stafétabotot te vetted át tőle, és már 10-valahány éve felcsút, alcsút, 60 pusztot, te arany háromszögnek nevezted most az egyik írásodban, én inkább Bermuda háromszögnek nevezném.
Az is jó, eltűnnek a dolgok.
Ahol eltűnnek a dolgok, de nem azért foglalkozol te ennyit, mert ez egy állatorvosi ló? És ez a szakterületed?
Hát azért volt köze ugye az állatokhoz. Egyáltalán, hogy erről tudunk, nyilván előbb-utóbb kiderült volna, de az, hogy tudtuk dokumentálni, tehát az, hogy én föntről láttam az építkezést, annak van köze az állatorvosi hivatásomhoz is. Ugye itt Ferenczi Krisztina kezdte ezt elnézni, és utána ez úgy feledésre merült. 2011-2-ben néhányban erről volt valamennyi szó, nem olyan nagyon sok, mert ott sokáig nem történt semmi ezen a területen. Tehát ezt amikor megvették, akkor ott voltak ugye a műemlék épületek, meg az egyik, talán a tisztilak, az úgy, ahogy fel volt újítva, az előző tulajdonos már felújította. Nyilván nem az eredeti állapotnak megfelelően. És ezen kívül más nem volt. És ezt ugye elfelejtettük, és ugye úgy jött ez elő, hogy volt egy kép a náciz kutyáról, tehát egy ilyen propaganda
valamelyik. Állatok világnapja.
Nem tudom, hogy állatok világnapja, lehet, hát hogy az volt.
Egyedül bejelentem.
Hogy ő egy náciz kutyával fotózott, és mondom, én ezt nem láttam, ezt a náciz kutyát. Meg kéne nézni, hogy akkor ez hol van, és aztán egy kollégám jött rá, hogy ezt a chip nyilvántartásban hogy lehet megkeresni, mert ugye a chip nyilvántartás az igazán úgy működik könnyen, ha az ember leolvassa a chipet, megvan a kutya, leolvasom a chipet, és abban én meg tudom nézni, hogy az kié az a kutya. De megvolt ennek a trükkje, hogy hogyan, és akkor így lett végül meg ez a terület, és néztük, hogy hoppá, tehát ugye ott az újságírók oda mentek, és nézték, hogy bejelentkeznek, és azt mondja, hogy az elnök urat kér. megkérdezzék. Vagy ugye a újságírók oda mentek, és látták az Anikónak az autóját, és akkor ugye én oda repültem fölé, mert ez nagyon ki van találva ez a hely, ugye, hogy tényleg viszonylag nehéz belátni oda kívülről, és néztem, hogy hát itt tulajdonképpen nem történik semmi. Ami ugye azért is furcsa, és erről keveset szoktunk beszélni, hogy ezt a területet 2010 és 20 között évi 15 millió forintért a Mészáros Lőrinc ezt bérelte. Ferenci Krisztián meg is kérdezte tőle, hogy ezt miért bérli, és mondta, hát nem tudja, biztos gépeket tárolunk ott, de én azt láttam felülről, nek semmi nyoma nem volt, tehát semmilyen gépet, semmit nem használta, semmilyen ilyen adat nincsen, viszont az a 15 millió forint, ma már ugye nevetséges összeg, de ez 2010-ben ennyi volt a miniszterelnöki fizetés, tehát másfél milliós volt a fizetés. Tehát ez az ember, ez kifizette évente a miniszterelnöki fizetésnek ugyanazt az összeget az Orbán családnak, illetve azt is tudjuk, hogy összesen 150 millióért vették meg ezt a területet, akkor még ugye nem voltak rajta ezek a luxusépületek, és ezt 10 év alatt ez kifizette a Lőrinc, sőt előre kifizette egyébként ezeket az összegeket. Tehát ezt a Lőrinc vette, és ez egy nagyon fontos tény, hiszen akkor, hogyha van egy vállalkozó, aki közben, ugye közbeszerzéseknek köszönhetően a ország leggazdagabb embere lesz, és ez évente kifizeti a miniszterelnök fizetésének a dupláját, ez gyakorlatilag ugye ennél klasszikusabb korrupciós bizonyíték, az nem nagyon lehet. Szerintem még ez megállhat, még mindig jogilag ugye az elévülést nézi az ember, de hogyha azt nézem, hogy a 20-ban volt az utolsó ilyen kifizetés, akkor azért az még a korrupciós ügyeknél, ugye ők maguk megemelték 12 évre az elévülést, de akkor ez még beleférhet, ezt elő lehet venni, mert ugyan kis pitiáner összeg a többi milliárdos, meg százmilliárdos csalásokhoz képest, de azért ez egy nagyon objektív.
Nem azért foglalkozó ilyen sokat vele, mert ez sokkal jobban megérzik az emberek, és megértik. Mert a milliárdokat, hogy most 49 igen, milliárdot kapott, és elmondta az osztás, szorzás egyenben mennyi jut, ezt nem tudják
azért követni. Azért is, persze. Tehát, és egyébként azért is mentem be, még repülővel sem, vagy drónnal sem lehet igazán átérezni. Tehát egyrészt ott kell lenni az embernek, hogy érezze, mert aki oda elmegy, az fogja tudni, hogy mi ez a rendszer. De belülről meg még inkább lehetek közelről. Tehát látom a medencét föntről a légifelvétel, a repülőről vagy a drónról, de amikor ott vagyok mellette, és látom benne a gumikacsát, amit ugye nyilván nem az építőmunkások, mert ugye félkész azt mondja, ez nagyon sok mindent elmond. És igen, én szerintem azon a épületen keresztül lehet látni a rendszert, és nem véletlen, hogy egyébként most nem én hoztam ezt vissza, ezt a témát, tehát én nem, ugye szokták mondani ezt a rossz szót, hogy tematizálás, hogy erről szól a politika, hogy tematizálni kell, hogy milyen témáról van a közbeszéd, ezt a miniszterelnök hozta be. Tehát a legelső, úgymond digitális harcosok órájában a legelső téma, ugye, hogy na, cáfoljuk akkor az álhíreket, ő mondta ezt, tehát ezt ők hozták tudatosan vissza ezt, és akkor mondta, hogy az édesapám félkész mezőgazdaság üzeme. Hát mondom, csezd meg. Akkor kezdjük el megint, mert én előtte is szerintem már mutattam, hogy ez nem az, de akkor kezdjünk el ezzel foglalkozni. A pozitívum az az, hogy amikor az első, úgymond nagy bejárást ott megcsináltuk, akkor jött oda hozzám egy honfitársunk, aki mondta, hogy hát ő neki vannak egyébként belső képei, és azt szívesen odaadja. És amikor azt az ő által néhány építkezés alatt készített képet bemutattam, akkor utána jöttek még újak. És ez korábban nem volt. Tehát korábban én láttam videót és képeket, de azt nem merték odaadni. Megmutatták, de nem merték odaadni.
Vannak ilyen segítőd, mert vagy stylistod is van, amikor kiszúrod a Bob Rizkinek a bőröngyét, vagy...
Hát az érdekes, hogy...
Ezekhez
én nagyon nem értek, tehát ugye én magam csodálkozok, hogy úristen, ilyen is van, tehát ez föl sem merült az ember, tehát drága autót látott az ember, meg el tudja képzelni, de hogy másfél-két milliós bőröndök, meg aztán pláne ugye azok a táskák, tehát ami a legdurvább, az a Rogán feleségének, ami konkrétan 100 millió forintos, tehát ezek a gyémántokkal kirakott, nem tudom milyen, tehát ezek nekem elképzelhetetlenek, de vannak olyan emberek, akik ezzel értenek, és akkor azok szokták úgy néha kiszúrogatni.
Nem vagy van egy fissi.
Tiborcz István cége szerint piaci alapon szerződtek Orbán Győzővel a 60 pusztai birtok üzemeltetéséről. A miniszterelnök apja azért választotta őket, mert jelentős tapasztalattal rendelkeznek a facility management terén, és amúgy is tucatnyi ügyfélnek nyújtanak hasonló szolgáltatást.
Hát ugye ezt idézted, ezt a heti hetest, ezt a ti csináltad, hogy akkor játsszuk el, ugye, hogy mert ezt ugye elképzelni, hogy a fiam mondja a vasárnapi ebédnél, hogy a fiam, bajban vagyok, mert itt nagyon nő a fű, hogy kéne nekem segíteni, hogy akkor te legyél a Tibor. Igen.
Woody Allennek tulajdonított, de ez egy régi zsidó vicc, hogy szép ujjad van, honnan van ez az ujjad? Azt mondja, ez az apám adta el a halálos ágyán. Tehát ez egy érdekes...
És akkor vagy ilyen, akkor elképzelni, hogy jó vagy nagypapa, vagy apuka, vagy nem tudom, jó, de hát ez azért drága, tehát számoljuk ki, hogy oda kell egy legalább 20 ember, mert tényleg van ott annyi, tehát akármennyiszor megyek, mindig van ott 10 kertész, meg ott nyilván kellenek a
kertészek. Amikor bejutott az autós üldözés előtt, akkor jól emlékszem, hogy a kertészek küldtek téged ki?
Igen, tehát volt a főkertész, tehát a főkertész.
De akkor ők a Tiborsznak az emberei
voltak. Igen, persze, innen tudjuk. Tehát a főkertész ugye adta a vallomást, és ugye kikocsogta, hogy hát én a BDPSD-nek vagyok az alkalmazottja, tehát ez benne van a vallomásban, innen tudjuk ezt. De ugye hogy történhetett tényleg? Tehát, hogy teszik a csukus levest, és akkor kéne nekem itt egy kis segítség. Hát, és akkor nem az,
csukor, ugye, papa, hogy papa,
igen, fiam, nyírjátok már le a füvet. Jó van, de hát ahhoz 20, hát ez 8 hektár, hát az ha kiszámoljuk, ez ugye, ha csak feketén fizetik azt a kertészt, és nem is túl, tehát mint 3-400 forint, ha abból 20-at, az egy havonta egy 8 millió forint. Tehát papa, ezt ingyen nem tudjuk csinálni, ugye majd.
Azt mondtad, hogy a közvéleménykutatások néha torzítanak, a hociparban minden számban van egy szavazás, zöldség, gyümölcs. A zöldség, hogy milyen zöldségeket mondanak a politikusok, és a gyümölcs, az pedig, amiket így jobbnak tartunk. És most
mindig az olvasók szavazzák meg ezeket a megjelenés előtti
de
hétvégén.
De nem nyertél, csak második lettél.
Csak
de...
második lettél azzal, hogy a rendőrség szerint nem követette a bűncselekményt, csak véletlenül jött nekem Ormán Masszere, mert véletlenül jobbra fordította a kormányt, és hozzátetted. Nagyszerű, ezek szerint Orbánnak is nyugodtan neki mehet bárki, csak mondja azt a rendőrségen, hogy ő még gondolati szinten sem akart ártani a miniszterelnök úrnak, csak integetni szeretett volna neki.
Illetve én bármikor, amikor engem adott esetben majd igazoltatnak, vagy bármit elkövetek kocsival, azt fogom mondani, hogy nem láttam előre az eredményben következésére.
Jó, azt kell megjegyezni, ezt kell idézni belőle, igen. Nem láttam előre.
Nem láttam előre, hogy neki fogok hajtani a szalagkorlátnak, ez lett.
70-nel mentem ugye a földúton is, és ugye neki pattantam, eljöttem, és arra kormányoztam, és nem láttam abban,
hogy ez lesz.
Azt én elhiszem, hogy nem láttam, hogy fel fog borulni. Tehát ezt nem gondoltam.
De Ákos, ezt én sem gondoltam. Luxizással kapcsolatban nekem van egy ellenvéleményem, hogy ne állandóan egyetértsünk. Miben értünk egyet, hogy múljék el tőlem ez a rendszer, hogy kérek szépen, nem szólják a pénzt ezek a ciliék. 95-ben voltam Los Angelesben először és utoljára Mimivel, és a Rodeo Drive az a legdrágább utca, volt egy hatalmas kiakat, egyetlen egy táska volt benne, és a Mimi dühöngött, hogy miért nincs kiírva ennek az ára. Mondom, szívem azért, mert szerintem a Holda is elutazhatnánk ennek a táskának az áráért, és bementem a boltba, voltam olyan bátor, és ki volt írva, hogy voltak külön ilyen méregdrága, kocsiászintű cuccok, és le voltak százalékolva. Tehát ők azért veszik ezt meg, hogy pukkadjanak meg a konkurens gazdagok, hogy neki van 100 milliós, nem tudom micsodája, de halálboldog, ha 80 millió megkapja egy kiásításot. Tehát a Gucci, a Burberry, meg ezek ugyanígy leértékelnek olykor.
Igen, meg
és
ugye
azt elvetik magukat.
El se tudtam, tehát ezt azóta tudtuk, de valószínűleg sokan nem tudták, mert az újságíróknak is szerintem új volt, tehát ugye ezek a táskák akár ugye befektetésnek sem rosszak, mert hogy ugye nem kaphatja mindenki, tehát nem az van, hogy bemennek a boltba, hanem be kell jelentkezni, és meg kell venni, már övekre is várni kell, meg nem tudom mikre, és akkor ha már elég övet megvet, akkor vehet egy táskát, és állítólag ez nem úgy van, mint a kocsi, elhozza a Ferrari-t a boltból, aztán el akarja adni egy év múlva, akkor az ugye veszít az értékéből, de hogy mivel ezeket a táskákat kiváltság megvenni állítólag, ezért ez még akár növelheti, de ettől függetlenül nyilvánvalóan, aki ilyet csinál, az teljesen elszakadt a magyar valóságtól.
Van ilyen piac, ezt úgy hívják, hogy sneaker, tehát a Michael Jordannek az Air Nike cipői, azok a ilyen pillanatban az 500-szorosát, vagy az 1000-szorosát érik annak, mint amikor megjelennek, és amikor kijönnek a további játékosoknak ezek az új cipői, ott is az, hogy bejelentkezel, és akkor sorsolnak, hogy te megveheted.
Ami azért egy rohadt világ. Egy másik cikket olvastam, hogy megborult a kínai tőzsde, és nem az ilyen AI, meg ilyesmi dolgokon, hanem az egyik játékgyár, ilyen számítógépes játékgyár változtatott az eljárásán, és ott az ilyen szereplők vehetnek maguknak külön ruhát, meg kardot, meg nem tudom micsodát, és hogy ezeket pénzért lehet venni, mert hogy ezeket viszonylag nehéz megszerezni, mert lehet, hogy 100 évig kéne nyomkodni a gombot, és akkor vehetnének ingyér, de hogyha ő pénzt fizet, és megszerez egy ilyen ruhát, és ezek tényleg vannak, az a bólogat, és azért mondom, hogy ezek vannak, az 10 000 dollárt is érhet, meg 20 000 dollárt érhet, az, hogy ő neki van egy ilyen, nem tudom én, ilyen kalózkardja, ami másnak nincsen. És ezért fizetnek. És hogy ezt,
nem, hogy fizetnek, hanem a kínaiak közül nagyon sokan befektetésnek vásárolták őket.
Igen, és az volt a baj, hogy a cég valahogy átírta a játékprogramot, és
milliókat veszítettek.
Eddig, nem tudom én, 1000 órát kellett érte játszani, most meg 10 óra játékkal, ugyanezt meg lehetett, és akkor aztán gyorsan, ez egy őrült világ, de maga ez a luxus dolog, ez különösen őrült.
Kikapnék magamtól, ha nem tennék fel egy kérdést, ugye Magyar Péter azt mondta rólad, hogy te tulajdonképpen azt mondtad, hogy nem is lehet ezzel a választással győzni, és talán ezért szakadtak meg, legalábbis nem az iránt kutakodok, hogy tárgyaltok, vagy nem tárgyaltok, de mik a szándékaid? Indulsz Zuglóba, most állítólag a Bódis Kriszta nem ott indul, és egyetlen egy dolgot magyaráz el nekünk, tehát a 250 milliárdos kis betonmonstrum, amit a Tiborcz köre rásozott az államra, hogy az micsoda.
Két kérdés, akkor másodikat mondom először. Szerintem sokkal kevesebben tudnak róla, persze Zuglóban sokan tudnának, de hogyha már Zuglón kívül kérdezném, erről nagyon kevesen tudnának, pedig az egyik futó legnagyobb botrány. Ugye ott ő a Tiborcnak a haverja, üzlettársa, a Bayer Construct épített egy óriási nagy monstrum épületet, ronda is, nem odaillik, ami eredetileg egy sok ezer lakásos társasház lett volna. Az is nagyon nagy baj lett volna, hiszen egyszerűen a metrót meg elfelejtették odavinni. Tehát amikor még ennek a cégnek az elődje, vagy nem ennek a cégnek az elődje, de aki először megvette azt a helyet, az ezt megálmodta, akkor ugye úgy volt, hogy ott metró lesz. Aztán az ugye odáig nem ment ki.
Építünk majd a vasutat.
Hát nem építenek most oda semmit se. Akkor utána megvették a Bayer Construct, és akkor azt mondta, hogy ott egy sok ezres lakás lesz, és a önkormányzatnak lettek volna lehetőségei, hogy ezt befolyásolják, de minden, ahogy valamilyen eszközével élni akart, akkor ugye kiemelten fontos nemzetbiztonság, meg háború, meg akármi, ezt egyszerűen egy rendelettel ezeket a jogköröket elvették az önkormányzattól. És közben rájött a Bayer Construct, hogy ennyi lakást nem tud eladni, mert akkor még nem volt ez a őrült támogatási forma, ami megint minden fölborít, hogy ezt nem fogja tudni eladni, és csőd közelbe kerül, hogyha ez itt rajta marad. És akkor fogta magát, és elment ugye a papához, mert azért ugye, mert a Tiborcz is benne van, mert ő meg itt a Dürer-kertben a Liget mellett, azt meg a Tiborcz építette konkrétan. Ott is ez egy luxuslakás komplexum lett volna, ő is rájött, hogy nem tudja eladni, ennyi luxuslakást nem lehet, hanem akkor szóljunk papának, majd megveszi ő. És akkor itt van 3 ilyen hatalmas komplexum a Bosnyákon, a Dürer-kertben, meg a Morszékház mellett, ha jövünk be ugye a hatoson, hatalmas csili-vili házak, amit menet közben lett ezekből iroda, és ezeket megvették, nem tudjuk mennyire, egyelőre 650 nettónál tartunk, 650 milliárd nettónál tartunk, teljesen fölöslegesen, és ugye a másik csavar, hogy közben ahonnan azok kiköltöznek, azt meg ugye nagykeráron el lehet adni majd a haveroknak ezeket a belvárosi palotákat.
A belügyminisztérium az panelárban kelt el.
Panelárban kelt el, és hasonló ilyen dolgok vannak. Iszonyatosan nagy Panama, nyilvánvalóan ezt is egy rendszerváltás esetén lehet egy kicsit jobban elővenni. A másik kérdés Zuglóban, természetesen indulok, az kicsit rosszul esik, amikor azt mondja a magyar képviselő úr, hogy milyen dolog, hogy én akarok, mert én azt mondtam, hogy nem lehet nyerni, meg hogy úgyse akarok beülni a parlamentbe, ezt nyilván ilyet nem mondtam, hasonló dolgot mondtam, és én szerintem nagyon is érti, hogy miről beszéltem, de ezt mondom most is, tegnap is kitettem egy ilyen videót, hogy nagyon szívesen egy nyilvános beszélgetésbe ezt elmagyarázom neki, mert szerintem fontos kérdés. Én azt arról beszélek, hogy hibrid rezsimben élünk, nem demokráciában, aminek az a legfontosabb definíciója, hogy majdnem lehetetlen, vagy nagyon nehéz, sokkal nehezebb, sokkal kevesebb az esély, mint hogyha egy demokráciában élnénk. És én azt mondom, vagy mondtam eddig, hogy szerintem előtte kellene a játékszabályokat kikényszeríteni, hogy tisztességes játékszabályok legyenek, és ne lehessenek például olyan propaganda kampányok, amik most mennek a Tiszapárt ellen, de azt is tudom, hogy nem én vagyok most sem, eddig sem voltam az ellenzék vezetője, most éppen Magyar Péter, korábban más volt, lehet, hogy majd máskor megint, de most Magyar Péter az ellenzék vezetője, és ő többször definitíve azt mondta, hogy szerinte nem lehet ezeket a játékszabályokat megváltoztatni, és így kell megnyerni. Ezt elfogadom. De azt is fogadja el, hogy én, nekem ez volt a véleményem, és egyébként azt javaslom, hogyha ő nem akar ebből most az elmúlt évben, vagy következő néhány hónapban már ezért tömegeket mozgatni, hogy tisztességesebbek legyenek a feltételek, akkor azt megteheti, hogy előre megmondja, hogy ha ezek a feltételek nem teljesülnek, és nem nyeri meg a választást, akkor nem fogja elismerni annak a választásnak az eredményt. Mert hogyha úgy csinál, akkor tulajdonképpen ugyanazt csinálja, mint az eddigi pártok. Az eddigi pártok is elindultak úgy a választáson, hogy nem voltak tiszták a feltételek, ki is kaptak annak rendje módja szerint, nyilván más oka is volt, de egy demokráciában már rég nyertek volna még ezek a pártok is. Ez igazán a nézeteltérésünk, de ez most zárójelben van, mert hiszen ő dönt, tehát ővé a felelősség, ő vezeti most az ellenzéket, ha ő ilyen körülmények között is elindul, akkor a felelőssége is az ővé. A másik nézeteltérés meg, hogy el akar engem takarítani a politikából, tehát ugye ő nagyon igyekszik, ugye a Bódis Krisztinát is nyilván azért akartam, mert hogy egy ismertebb, most is ugye a kabinett főnökét teszi, tehát el akar engem takarítani, de ehhez joga van, tehát ezzel nincsen semmi probléma. Én itt is elmondom, ott is elmondtam, nagyon szívesen nyilvánosan is beszélek, hogyha ezt meri vállalni, akkor erről szívesen beszélek.
Engedd meg csak egyetlen egy mondatot, hogy egy kicsit olyan patetikusnak hangzik, de akkor megpróbálom, hogy ne csak olyan legyen, hogy mi azt kívánjuk neked, hogy menj az utadon, de hogyha jobbról vagy balról hajmatszak akarnak beléd jönni, akkor egy kicsit kezdjél el gyanakodni.
Szerintem az, hogyha innen is, onnan is támadnak, az lehet, hogy jó. Tehát az, ugye ez lehet rossz, de lehet az is, hogy akkor jó úton vagyok.
Csak hogy vigyázzon az az ember, aki Hadházi Ákosnak akar jobbról is, meg balról is neki menni, mert láttuk, hogy a végén általában ők szoktak felborulni.
A Beteg Dácsiát, tehát akkor benéztem, tehát most nem most
az egy olyan abszurd dologot, így benéztél, azt mondja, hogy uram, miért csinált ez? És ott alulról azt mondta, majd megmondom.
Majd megmondom, de múltkor elmentem, mert egy német újságíróval, hogy menjünk ki a helyszínre, és benéztem ott, ahol a biztonsági őrök ottan tanyáznak, azt egy Dácsiát látok, tehát ők ezt mondták le, hogy a Suzuki nem jó, Dácsia jó. Köszönöm, hogy itt lehettem.
Farkasházi Tivadar, Farkasházi Benedek és Hadházi Ákos képviselő volt a mai Tele a Hócipünk vendége, ők voltak a megszólalóink, a műsorvezető Penke Bence itt a stúdióban, a vezérlőben pedig Sugár Ágnes, Loboda Pisti és Turi Lui segítkezett még az adás elkészítésében. Két hét múlva találkozunk, addig is vigyázzanak magukra, minden jót kívánok!
A Tele a Hócipőn című műsort hallották.